Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, én Vágított Lilla vagyok, ez pedig a Gerilla Karrier Podcast következő adása. A vendégem Braun Katalin, integrált tréner, szervezetfejlesztő és coach. Szia, Kati!
Szia! Sziasztok!
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. A mai témánk az a változás kezelése. És megmondom őszintén, hogy én az egyik tréninged után döntöttem el, hogy mindenképpen meghívlak ide a podcastbe is, mert annyi, ugye tartasz kommunikáció, asszertív kommunikáció témakörben is, és változáskezelés témakörben is tréninget nálunk, és annyi komment, megjegyzés, indulat akár, vagy élménybeszámoló, és kérdés, ami a változás tréninged alatt érkezett, hát nagyon keveset látok ilyet, tehát nagyon-nagyon megmozgatta az embereket, és ugye mondhatnám, hogy csodálkozom rajta, de hát miért is csodálkoznék rajta, hiszen mindenkit így úgy érint a változás. Aki mondjuk a Mentor Klubban van, épp egy változás közepén van, akár munkahelyváltás, akár az életében valamit szeretne megoldani, de aki nem is maga indukál egy változást, ott is, hát egy munkahelyen dolgozik, a szervezet, az a közeg, amiben vagyunk, folyamatos változásban van. Úgyhogy én szeretném veled az egyéni oldalról is, és a szervezeti változások kapcsán is átbeszélni a témát. És akkor az első kérdésem az, hogy te miért kezdtél foglalkozni magával a változás témával? Hogy jött ez, hogy tréningeken is szeretnél segíteni az embereknek?
Köszönöm szépen a meghívást, nagyon megtisztelő, hogy így felvezetted meg, hogy miért tetszett az, hogy ilyen sok ember megszólalt. Hát én is a változás, hogy miért is foglalkozom ezzel. Rengeteg változáson mentem keresztül, úgy szervezeti szinten is, egyéni szinten is, és nagyon érdekelt mindig az, hogy hogyan megy a változás, mi a viszonya egyes embereknek a változáshoz. Mi az, ami igazán mint drive ott van, mi az, ami akadályozza őket, hogy működik ez szervezeti szinten. És hogyha önmagamról beszélek, el tudnám mondani, hogy hát eredetileg én építőmérnöki diplomával léptem ki a nagy életbe, és nagyon rövid ideig dolgoztam ezen a területen, mert rájöttem, hogy ez nem az, amit én szeretnék csinálni, és nagyon gyorsan átmentem egy másik területre, az a pénzügyi-gazdasági terület, és hát ez ugye tanulás, beinvestálás.
Ez egy nagy váltás.
Ez egy nagy váltás.
És hány évesen volt ez a ez egy pályamódosítás?
5-6 éves koromban. Tehát korán. Egyetemen még dolgoztam, meghívtak oda az egyetemre, mint tanársegéd. 3 tantárgyban voltam tanársegédként az egyetemen. Utána elmentem nagyvállalatnak dolgozni, de éreztem, hogy ez nem az enyém. Ez nem az enyém.
Pedig ráadásul, nem tudom, az ott volt, hogy te vezetői szintre is eljutottál, vagy már a másik karrieredben?
Ez már a második karrieremben
ment. Nekem úgy tűnik, hogy az is elég jól beindult rögtön az elején. Tehát egy jó helyzetből döntöttél.
Így van. Úgy. Tehát olyan helyre mentem, nagyon sokat kerestem. Sőt, volt olyan, amikor nem volt, és feltaláltam magam olyan munkákkal, mint idegenvezetés, és abba is bele tudtam állni. Tehát, hogy olyan munkát találtam, ahol projekteket bíztak rám. És onnantól kezdve az elejétől végig projektet végig tudtam vinni. Rengeteget tanultam annól, hogy egy cég, ha ez amíg a privatizáció ideje alatt volt. Tehát nagyon-nagyon hálás vagyok ezért. Utána elmentem könyvvizsgáló céghez dolgozni. Ott is nagyon sok felelősséget kaptam. Ott például nagyon szerettek engem az ügyfelekhez küldeni, kommunikálni, akármilyen szinten voltam. Nagyon gyorsan megtaláltam az emberekkel azt az összhangot, hogy el tudták mondani azt, hogy mi is az, ami nehéz számukra, vagy izgulnak. Tehát, és mikor kiléptem a könyvvizsgáló létből, akkor már a vezetői pályára léptem, és onnantól ívelt felfelé.
Tehát vezetőként is láttál nagyon sok változást?
Nagyon sok változás. És talán a legnagyobb változást, amiben részem volt, az egy nagy nemzetközi ügyvédi irodahálózat volt, a Linklater, ez már nincs ott a magyar piacon. Csak az a kis regionális csapat alkotott egy új céget, nagyon sikeresek és expanzívak. De ott nagyon szépen végig tudtam járni ezt a változás szakaszait. Egyrészt meghívtak, mivel megvolt a know-how-um, hogy hogyan lehet felépíteni Budapesten újonnan megjelenő cégnek a budapesti irodáját. Ezt megalkottam szépen a új folyamatokat, szereplőket, hogyan kell mindezt beindítani, felépíteni. Utána már a kelet-európai régiónak a felépítését bízták rám. Közben a cég házasodott egy óriási másik céggel, és ez ennek a kelet-európai, közép- és kelet-európai részének a lemenedzserelésével is foglalkoztam. Benne voltam a globális cégnek a stratégiai pénzügyi csapatában. Tehát ott is nagyon sok változással foglalkoztunk, és én azt gondolom, hogy nekem ez egy óriási és nagyon jó példa, profi módon csinálták. Uh-huh. Tehát azt kell mondjam, hogy egy sikertörténet, és én örülök, hogy én ennek részese lehettem, és rengeteget tanultam.
Na, majd beszélünk erről, hogy mitől jó egy változás, uh-huh. hogy hol mehet végre a szervezetekben is, mert nagyon sok rossz példát uh-huh. látunk, én is tudnék mesélni a saját pályafutásomból, negatív szervezeti változásokra példát, de beszéljünk először az egyéni szintről, mert szerintem nagyon sok embert a magán, tehát a saját változása kapcsán kezdi el érdekelni a téma. Ugye itt a mentorklubban is nagyon sokan vannak, akik hát vagy változtatni szeretnének, és ahhoz keresik a kezdő lökést, vagy pedig egy változásban vannak, és ahhoz keresnek eszközöket, támogatást. Azt mondd meg nekem, ami először eszembe jut a változásról, az, hogy hát ez így történik velünk. Tehát, hogy nem lehet kikerülni, ugye egy változó világban vagyunk, el kell fogadni, menni kell vele. Miért jó az nekünk, hogyha kezeljük?
Ez egy nagyon jó kérdés, ugyanis van egy nagyon fontos aspektusa. És szerintem ez egy nagyon-nagyon kulcs, hogy mi hogyan tudunk hatni. Uh-huh. Mennyire tudjuk mi befolyásolni, ami történik velünk. Ha valaki olyan körülmények között dolgozik, hogy csak azt érzi, hogy ő szinte már a sor végén van, és elviseli, elszenvedi a változásokat, ez elvezethet kiégéshez, ez elvezethet depresszióhoz, egyfajta tehetetlenséghez. De abban a pillanatban, ha megérti, felismeri, hogy neki milyen lehetőségei vannak, hogy hasson arra, az már egy eszköz számára, hogy tovább tudjon lépni. Tehát az ő kapcsolódását a változáshoz nagyon befolyásolja. És innen erednek ugye az érzelmek is, és nagyon jók ezek az érzelmek, mert segítenek abban, hogy mi az, ami nekem nehéz, felismerem-e az érzelmeimet. Miért, mit szeretném, hogy teljesüljön, ami nem teljesült.
Nagyon jó, hogy mondod az érzelmeket, mert ehhez annyi kérdésem lenne, mert én is azt látom a változás kapcsán, hogy egyrészt két amplitúdóban mozognak az emberek, vagy a két véglet van, vagy ez a jaj, de jó, de várom, fú, nagyon jó, csináljuk, vagy ez a nem hiszem el már megint változást, nem akarom. Ugye ez mindkettő ilyen, vagy egy nagyon durva elutasítás, vagy egy óriási eufória, mindkettő egy picit torzít, én úgy élem meg a saját változásaimat, de hogy ugye érzelmekről van szó, amit fölött meg nem nagyon van befolyásunk, akkor mit lehet ezzel kezdeni, mert azt sejtem, hogy valahogy így a balanszot kéne megtalálni, vagy az a kulcsa, hogy egyáltalán a változás útjára lépjünk, vagy jó legyen a változás.
Igen, nem vagyunk egyformák, és nem egyformán kedveljük a változásokat, vagy épp elutasítjuk a változásokat. Mindannyian hozzunk valamiféle tapasztalást a gyerekkorunkból, a neveltetésünkből, az, hogy milyen változások történtek, azok hogyan hatottak a mi érzelmi biztonságunkra, hogyan hatottak a mi életkörülményeinkre, milyen sikereink voltak, amikor próbálkoztunk, akkor ott megerősítettek minket, vagy inkább olyan élményünk volt, hogy úgy éreztük, hogy megalázásban van részünk. Tehát ez mind hozzájárul ahhoz, hogy mi
Hogyan is a család, vagy akár ugye a történelmi múltban is vannak az ilyenek, hogy csöndbe kell maradni, vagy menekülni kell, vagy biztonsága
így
fontos.
Így van. És ugye én foglalkozom, tehát coach vagyok, tréner vagyok, ugye ez a harmadik változás, és én családi szervezetállításról is foglalkozom, és itt nem csak a saját életünkben tud ez egy teherként megjelenni, de lehet, hogy a felmenők életébe lehetett egy olyan nehéz történet, ami a változása rátette a bélyeget, hogy az egy rossz dolog. Tehát, hogy nem vagyunk egyformák, és egy szervezetben különböző emberek, különböző kapcsolódással vannak jelen a változáshoz, és ezzel kell egy vezetőnek dolgoznia, és egyéni szinten pedig felismerni, hogy nekem problémám van a változással kapcsolatosan, vagy egyáltalán észreveszem-e, hogy változás van, vagy pedig nem veszem észre, hogy már megváltoztak a körülmények, de én még mindig a régi módon szeretném működtetni a dolgokat. Tehát a felismerés nagyon lényeges.
És lehet ezen dolgozni, tehát olyan nincsen, hogy valaki mondjuk nagyon biztonságra törekvő, és pont ő nem tud változni.
Van ilyen is. Van ilyen is. Ugye a diszk tipológiában mi szoktunk ezzel foglalkozni.
Hogy elmondod ott... esetleg annak, aki nem tudja, hogy mi ez a diszk?
Úgy a diszk alapban. Ugye ez nagyon jól alkalmazható, leegyszerűsítve, tehát nem megy nagyon mélyen a tipológiáknak a felvázolásában, de mégis ad egy nagyon jó rálátást, hogy hol tehát vagyunk
személyiség,
mi. Személyiség tipológia. És ott olyan módon figyelik meg, hogy ki hogy működik, hogy mennyire extravertált, mennyire introvertált, mennyire feladatorientált, mennyire emberorientált, mit jelent ez, tehát mennyire szereti valaki saját magában át folyatni azt, ami a döntéshez vezet. Például nemrég dolgoztam valakivel, aki úgy érezte, hogy ő nagyon extravertált, nagyon szereti megbeszélni másokkal a dolgokat, de azonban, amikor döntéshez kellett, hogy időt szálljon, akkor visszahúzódott. És akkor a saját magán kellett, hogy átfutassa, hogy ő hogy áll ezzel, hogy döntene. És akkor azt mondta, igen, ez egy introvertált rész. Tehát, hogy jó, hogy tudja, hogy az ő döntés hozatalában a változáshoz képest neki szüksége van időre. De lehet, hogy valaki meg nagyon extravertált, és nagyon célorientált, és lehet, hogy azonnal beleugrik. Tehát nem tudja elviselni, hogy most nézzük a mélyére, ennek mi lesz a haszna, hanem na, csináljuk, gyorsan csináljuk. De lehet, hogy valakinek az a fontos, hogy megmaradjanak azok a feltételek, hogy ő oda tartozzon ahhoz a közösséghez, és úgy fog alkalmazkodni minden változás, hogy közben belül, mélyen elutasítja azt. De mégis meg fogja tenni, mert szeretne oda tartozni, és egy idő után ez ki fog jönni. Egy belső feszültségbe, egy kimerülésbe, egy kifáradásba, egy motivációvesztésben. Tehát különbözőek vagyunk, és azért jó ez a diszk tipológia, a személyiség tipológia, megmutatja, hol van az erősségünk, például a változáshoz való viszonyunkban. Vagy hol van nekünk a nehézségünk. És vezetőnek ezt jól tudni, mert lehet, hogy a vezető nagyon gyorsan szeret változtatni, és vannak, lehetnek olyan emberei, akik meg nem biztos, hogy tudják ezt a tempót követni.
Sőt, egy nagy valószínűséggel vannak, nem tudom, van erre statisztika, hogy mondjuk az emberek nagy része Magyarországon inkább ez az ellenálló, vagy hogy mondjam, nehezebben mozduló biztonságot preferáló, meg vannak a piros személyiségek, a csináljuk gyorsan feladat, nem számít.
Így van, a domináns.
A domináns típus. Igen. Tehát én azt sejtem, hogy többen vagyunk a biztonságra, mert én is kicsit, ugye így mindenkiben van minden.
Így van.
Ezt a diszket tényleg nagyon ajánlom, mert nagyon egyszerű, és nagyon, nagyon jól segíti az önismeretet is, meg a másokkal való együttműködést, hogy tudom, észreveszem, hogy a másik ilyen típus, akkor vele így kell kommunikálni, így tudunk együttműködni. Szóval van erre valami statisztika, hogy mondjuk több a biztonság?
Több a biztonságra törekvő, ez abszolút el lehet mondani, és mit csinálj biztonságra törekvő? Figyel.
Igen.
Általában inkább visszahúzódok és figyel. És ez adhat egy olyan képet annak, aki meg inkább piros és dominánsabb működés, hogy nincs véleménye, hogy nincsenek gondolatai, lehet, hogy vele nem kell számolni, úgyis azt fogja csinálni, amit majd mondanak, közben egy hihetetlen aranybánya van abban az emberben. Eszméletlen tudás.
Igen.
És azt érdemes ahhoz hozzáférni, kiaknázni. És ezért is jó, hogyha egy vezető megérti, hogy hogyan működnek az emberek. Én amikor a coaching képzést csináltam, ugye, hogy amikor átminősítettem magam az újabb karrierútra, akkor nekem például ez egy fontos ilyen mérföldkő volt, hogy én tudom-e teljesíteni ezt a képzést, hogy milyen gyorsan ismerem fel a másikba, hogy hova tartozik. Uh-huh. Tehát nem csak disz, hanem minden más, módon is. Tehát vannak, ezzel elárultam, hogy vannak jelei annak, hogy ki miben lehet.
Ezt meg lehet tanulni.
Meg lehet tanulni.
A változás kezelésnek egy része. Amit mondasz, az első pont, amit tényleg nagyon fontos itt, hogy nem lehet megúszni önismereti munka nélkül, hogyha mondjuk a saját változásunkat akarjuk elindítani, és ehhez kapcsolódóan a kérdés, hogy mi a legnehezebb szerinted elindulni egy változás úton, vagy lemenedzselni egy változási folyamatot. Mondjuk én szeretnék változtatni az életemben, mert jó, el vagyok, de valami érzem, hogy szükséges lenne. Mi a nehezebb neked, mi a tapasztalatod?
Hát ha ilyen kérdéssel találkozom, akkor legfontosabb az, hogy meghatározni, hogy mi nem működik úgy, ahogy te szeretnéd, és miben szeretnél változtatni. Tehát ezzel elárulom, a felismerés a legfontosabb. Uh-huh. Hogy mi az, amit szeretnék. Ugye azt szokták mondani, hogy a változás akkor nagyon el tud indulni, ha már fáj az a jelen körülmény. Igen. De nem biztos, hogy mindenki már akarja ezt várni. Tehát, hogy valakit inspirál, hogy látom, hogy ilyen trendek vannak, én szeretnék az elsők között lenni. Én szeretném ezeket a trendeket minél előbb elsajátítani. Én abszolút ezzel a ritmussal akarok előre haladni. Tehát megint attól függ, hogy milyen kérdéssel fordulnak szakemberhez, vagy segítőhöz. Tehát az legelső az, hogy felismerni. Miben akarok én változni? És tényleg ez az én célom? Tényleg én akarom ezt a változást? Vagy pedig ez egy olyan külső körülmény által rám ható nyomás, ami miatt érzem, hogy nekem változnom kell.
Mindkettővel muszáj foglalkozni.
Belülről is tud jönni, meg kívülről is.
Igen, igen. De mindkettőre muszáj picit, tehát egy másik podcast beszélgetés kapcsán jött hasonló szóba, hogy nagyon fontos, hogy időnként megálljunk, és azért az életterületeinket így átnézzük, hogy hol vagyok, ott vagyok, ahol akarok, mi van körülöttem, vajon tartom-e a lépést, hogy ezt igenis mindig időről időre meg kell csinálni. Pont ezért, amit mond azt, hogyha jól értem, hogy rá tudjunk nézni, fel tudjuk ismerni, hogy itt most lehet, hogy lépni kell gyorsan.
Igen, és akiben nagyon erős az alkalmazkodás, annak nagyon nehéz így megállni, és azt mondani, hogy én szeretném látni, hogy hol vagyok, és miben szeretném, hogy változás történjen az életemben. Abszolút. De jöhetnek körülmények, amik hozzák magukkal, sőt, hogy hát rá kell nézni.
Is, jönnek is, majd a szervezet kapcsán ez szóba kerül bővebben is, csak előtte tisztázunk már egy dolgot, mert én abban biztos vagyok, vagy hát sejtem, hogy aki nem kattint most erre a beszélgetésre, azt szerintem azért van, mert meghallja ezt a szót, hogy változás, és az a mérhetetlen sok közhely fog eszébe jutni, amitől hát sokan ugye teljesen ki vannak borulva, a változás mindig jó, vágj bele, csak profitálhatsz belőle, vagy ez az első lépést megtenni a legnehezebb, utána hidd el, hogy szuper lesz minden, hogy ez igaz, hogy a változás mindig jó, nyugtassunk meg embereket, hogy azért...
Tehát ez szerintem itt kezdődik a nehézség, hogy ítéletet akarunk hozzá tenni. Uh-huh. Tehát, hogy most ez jó vagy nem jó. Ugyanis, aki nehezen dönt, és úgy érzi, hogy rajta van ez az ítélet, hogy a változás vagy jó, vagy nem jó, akkor számára egy nagyon frusztráló érzés lehet, hogy most jó fogok-e dönteni. Uh-huh. Tehát szerintem ezt azt, hogy most jó vagy nem jó az a változás, érdemes eltenni. Tehát leszedni ezt a terhet. Uh-huh. Lehet, hogy ez jön, hogy a változás mennyire jó lesz neked. Ilyen ígéretet nem lehet senkinek se adni. Uh-huh. Nincs rá biztosíték, hogy az pont úgy lesz jó, ahogy ő elgondolja. Lehet, hogy jó lesz, de másképp. Én ezt levenném róla, ezt a terhet. Hanem inkább az, hogy honnan fogja észrevenni, hogy ez a változás megtörténik. Honnan fogja megtapasztalni, mit tud elképzelni, mi lesz más az életébe. Mit fog megtapasztalni? Fog esetleg új barátokat szerezni? Vagy lehet, hogy elsajátít valami olyan új készséget, ami neki segít abban, hogy jobban ki tudja fejezni magát? Vagy pedig lehet, hogy egy olyan módszertant fog elsajátítani, mert az ő belső feszültségét jobban tudja kezelni. Tehát, hogy
tehát akkor nyissunk
inkább az,
egy
hogy
ilyen,
mi a célja, és hogy mit ad neki.
Egy ilyen pro-kontra listát, vagy írjunk egy így ilyen van. Tervet, és akkor tehát egy picit így hozzuk le a, nem tudom, a objektív valóság szintjére, ez a jó lesz, nem lesz jó, félek tőle, az érzelem szintjéről egy ilyen objektív listázásra.
Abszolút.
ez sokat segít. És mondod ezt a, ugye, hogy nem jó vagy rossz, és azt is kiállom belőle, hogy ez nem egy ilyen, hogy hétfőn rossz, kedden jó. Tehát, hogy ez egy folyamat, vannak ennek mondjuk ilyen beazonosítható stációi, amit, hogyha tudom, hogy ez fog történni, akkor talán könnyebben is élem meg.
Tehát ugye mondok egy nagyon egyszerű példát, hogy hogyan lehet a változáshoz való viszonyunkat erősíteni. Ha például valaki kocsival jár be dolgozni, és mindig ugyanazon az útvonalon megy, akkor lehet, hogy ki lehetne próbálni, hogy hetente legalább két új útvonalat kipróbál. És felfedezi, hogy az mit ad, milyen volt az a bejárás. Adott-e neki valami mást? Tehát egy olyan lehetőséget is adni a másiknak, hogy egyszerűen kicsi dolgokban kipróbálja a változáshoz való pozitív hozzáállását. Az út, hogy hogyan érek el a célhoz, amit te mondtál, hogy azok az apró lépések, ezek nagyon fontosak. Ugyanis aki a biztonságra törekszik, ő szeretné látni azokat a lépéseket, hogy mi lesz a következő lépés. Ha azt megteszem, akkor mi lesz a következő lépés. Ezeket meg lehet tervezni.
És érzelmileg is van ennek egy folyamata, egy ilyen lezongorázható
Abszolút.
Folyamat?
Ez is más mindenkinél. Van, aki kudarckerülő, valaki meg eredmény fókuszú. Aki kudarckerülő, ő azt fogja nézni, hogy hogyan tudom megtenni úgy az utat, hogy minél kevesebb problémám legyen ebből. A másik meg azt fogja mondani, hogyan tudom megtenni ezt az utat, hogy minél jobban is elérjem azt a célt. Tehát már ez meghatározza, hogy én, nekem milyen érzelmeim lesznek ezen az úton. A legelső, ha én elengedek egy rutint, mert egy rutin elengedésével jár egy szokás elengedése, egy szokás megváltoztatása jár egy változtatás, egy változás, ami azt jelenti, hogy az számomra nem tudom, hogy fog működni. Tehát figyelnem kell, sokkal jobban oda kell figyelnem, hogy mit csinálok. Ugye egy kocsi vezetés, valaki tud vezetni, akkor átesett ezen, hogy amikor elindult a kocsi vezetésbe, még nem tudta, hogy mit nem tud. Ugyanígy a változás. Nem tudom még, mit nem tudok. Amikor elmondta neki az oktató, hogy most így kell váltani, ott ez a pedál, ott az a pedál, így kell fogni, így kell kinézni, akkor rájött, hogy mit nem tud. Sok ember itt kiszáll. Ez nekem nagyon sok. Tehát, hogy olyan sok mindent nem tudok, hogy nem is hiszem el, hogy ezt meg fogom tudni csinálni. De ha bennmarad, akkor tudja már, hogy mit nem tud, a következő szint már elkezdi elsajátítani az új szokásokat, a tudást, és már tudja kontrollálni, tudja befolyásolni, de nagyon sok energiát viszel, hiszen minden egyes lépést nagyon tudatosan csinálja végig. Itt is ki szoktak szállni. Ez nekem annyi energiámat elviszi, nagyon fáradt vagyok. Hát nekem ez nem fog menni. Tehát ez a másik kiszállási pont a változásból. De ha ezen is túl van, már úgy be tud épülni a rutinba, új szokások kialakultak, hogy már nem figyel oda, elkezdi élvezni. Tehát abszolút a változás során, amikor valami mást akarok csinálni, ezeken a szakaszokon át fogok esni. És itt fontos, hogy kik vannak mellettem, kik hisznek bennem, az, hogy elfogadjam, hogy igen, volt már olyan, hogy nekem sikerült ez a változás, tehát hogyan tudok ezen végigmenni. És ha én kudarckerülő vagyok, akkor én azt fogom nézni, hogy nem akarok véletlenül se olyan helyzetbe kerülni, hogy megszégyenüljek, vagy ez nekem ne sikerüljön. Tehát ez az a pont, ahol segítenem kell, vagy saját magam, vagy pedig kérek segítséget. Tehát ezzel azt is elmondtam, hogy ez egy bizonytalansággal jár, van egy szakasz, ami bizonytalansággal jár. És ha az én választom ezt a változást, akkor talán nincs az a fajta nagy ellenállás benne, mint amikor rám van kényszerítve az a változás, mert megváltozott valami. Gazdaságilag, törvényileg, társadalmilag, bárhogy, vagy egyáltalán szűkebb értelemben azon közösségen belül, ahol én mozgok, akkor ott nagyobb ellenállás lehet. És mindig az a kérdés, hogy mennyi teret kapok arra, hogy én ezt meg tudjam élni, az én félelmeimet, hogy mennyire van lehetőség, hogy én ezeket ki tudjam mondani. Van-e olyan, akihez fordulhatok, aki abban a szemléletváltásban tud nekem segíteni, hogy én meg tudjam nézni, hogy lehet, hogy ez a változás mégiscsak tud valami olyant hozzáadni az én életemhez, mivel nekem egyszerűbb lesz, vagy könnyebb lesz, vagy valami újat el tudok sajátítani.
Ez ugye, amiről most beszélsz, főleg az az, amikor az ember maga akarja a változást. Tehát nem egy külső körülmény miatt kell változni, de például az orosz-ukrán konfliktus kapcsán nagyon sokat hallottunk róla, hogy egy természetes ilyen gyász folyamaton megyünk végig, tehát hogy ez amikor így hirtelen megváltozik valami, és alkalmazkodni kell, akkor bizony azokat a stációkat végigéljük, és valaki végigmegy rajta, de mi van azzal, aki mondjuk elakad valahol, ugye itt, itt is mondasz példákat, hogy mondjuk kiszállási pontok vannak, de akinek nagyon nehezen megy mondjuk az elengedés, vagy nem tudom, mik a stációi fontosan a gyász folyamatnak, de hogy valamelyik ponton ő egyszerűen elakad, azzal mit lehet kezdeni? Arra van esetleg valami?
Ugye felnőtt emberekről beszélünk, és az azt jelenti, hogy mindenki saját magáért felelős elsősorban. De amit te mondtál, az egy társadalmi olyan esemény, ami meg politikai esemény, az ukrán-orosz konfliktus.
Mondhatom volna akár a Covid-ot is. Tehát
a
ami
Covid,
mondjuk
tehát ezek rengeteg embert érintenek, és ez egy elég széles körű sok emberen átívelő változási jelenség, vagy a Covid az meg globálisan is megjelent, és behoztad a gyászt. Gyászolni csak akkor lehet, ha én felismerem és elfogadom a veszteséget. Anélkül nem lehet gyászolni. És a változásnál a felismerés és az elfogadás, hogy igen, ez a valóság, ez megtörtént, ez a veszteség megtörtént. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy a saját veszteségét elfogadja, vagy ne fogadja el. Tehát, hogy ezért is mondom, hogy mindenki saját magáért felelős. De vannak olyan helyzetek, amikor erre nincs idő. Hanem itt lehet, hogy arról van szó, hogy túl kell élni. Tehát nincs idő megállni és elfogadni, hogy én mit veszítettem. Hanem menni kell előre, mert ha megállok, akkor lehet, hogy az életembe kerül most ilyen helyzetbe például. Tehát ahhoz, hogy én gyászolni tudjak, nagyon fontos realizálni és elfogadni, hogy nekem vannak veszteségeim. Enélkül nem lehet. És van olyan, hogy valaki ott akad el, hogy annyira végignyomta ezt az egész történetet, hogy benragadt nagyon mélyen elásva, és nem tudta ezt elgyászolni. És ilyenkor valaki bent tud ragadni, és ugyanazt ismétli el, és olyan érzésed van, hogy ez most történik, közben lehet, hogy 10 éves történetről van szó. Hogy lehet segíteni? Hát úgy, hogy kérdéseket fel lehet tenni, hogy én azt vettem észre, hogy mintha téged ez még mindig nagyon bántana. Vagy hogy volt-e lehetőséged erről valakivel beszélni. Tehát megnyitni felé valamilyen csatornát, hogy érezze az, hogy tud róla beszélni. De visszatérve a diszkre, itt figyelni kell arra, hogy ki milyen tipológiához tartozik, mert nem ugyanolyan kérdéssel jó közelíteni, mondjuk egy piros, domináns típusú emberhez, mint mondjuk egy zöld, kitartó, és nagyon fontos számára az, hogy biztonságban legyen érzelmileg egy olyan emberhez. Tehát itt is fontos az, hogy kihez milyen kérdésekkel fordulunk, de én azt gondolom, ha ő nem ismerte fel és elakadt, akkor mindenképpen kérdésekkel tudunk segíteni.
Mondtad ezt a nagyon gyors változást, hogy van, hogy egyszerűen akár az életünkbe kerül is, ha nem reagálunk gyorsan, de azért az optimális mégis, hogy változásnak legyen időre. Van egy ilyen, hogy mennyi idő alatt lehet mondjuk akár egy komolyabb változást így lemenedzselni az életünkbe? Egy ilyen optimális idő? Tehát mondjuk, vegyünk konkrét példát, karriert szeretnék váltani, pályát szeretnék módosítani, tudsz mondani rá, hogy akkor nem tudom, egy évet
nagyon
szállni erre?
Ez megint attól függ, hogy mit jelent ez, hogy karriert szeretnék változtatni. Én ilyenkor azt szoktam mondani, nézzük meg, mi a belső és a külső feltétele ennek. A belső feltétele, mi a motivációm ebben? Miért akarok én váltani karriert? Mert muszáj, mert elveszítettem az állásomat, és lehet, hogy most nem tudok elhelyezkedni ebben a, ezen a területen, és ezért nekem muszáj valami mást elkezdenem, vagy ez én akarom. Ez az egyik a motiváció. Milyen képességeim, milyen készségeim vannak az új karrierhez? Mit kell még elsajátítanom? A külső pedig az, hogy mit akarok elérni, merre akarok eljutni. Tehát ez befolyásolja az időt. Tehát mikorra érek én oda, hogy én azt el tudjam érni. De lehet, hogy már tudok belekóstolni abba, amiben én szeretnék. Tehát ilyen teljesen anélkül, hogy én komolyabb fizetséget kapnék, lehet, hogy megkérek valakit, hogy segíts nekem, szeretném kipróbálni. Tehát a változásnak különböző ilyen lehetőségei vannak, de az egy év az, ha befutni egy teljesen új karriert, én egy évet mindenféleképpen tudnám mondani.
Ezért ez egy optimális. Igen. És az is jó, kitűzzük magunknak például, nem, hogy akkor egy év múlva, nem tudom, hol szeretnék lenni, vagy milyen lépéseket szeretnék addig már kipipálni, talán ez segít, ha ilyen segítségeket keresünk.
Abszolút. Hogy hol akarok eljutni.
És a másik, ami eszembe jut, amit szerintem nagyon sokan meg akarunk spórolni, én is, ez a káosz, meg ezek az érzelmi hullámvasutok, de vasutak, de szerintem ezt nem lehet megspórolni. Van olyan, hogy káosz nélküli változás, vagy szétesés nélküli?
Nincs. Tehát valami, ez ugyanolyan, amikor én emberekkel így szoktam dolgozni, el szoktam mondani, hogy ez most képzeljék el, hogy van egy ház, és lebontjuk tégla szintig, és ugyanazokból a téglából felépítünk egy másik házat. Tehát, hogy, és hogy hogy nézen ki az a ház? Mi legyen, mit támogasson az a ház, vagy mire szolgáljon az a ház. Tehát valamit másképp. Így van. Tehát a célok meghatározása nagyon fontos, meg hogy hogyan tudok eljutni odáig.
Meg hogy elfogadni, hogy ebben lesznek szétesős pillanatok, azt túl kell élni.
Így van, a káosz nélkül a nincs, mert szét nincs. Kell szedni, és ez nagyon ijesztő tud lenni. És ennek a hossza nagyon fontos. Tehát ne legyen túl hosszú, mert akkor annak a veszélye megvan, hogy szétesik, uh-huh. és utána sokkal nehezebb összerakni. Ne legyen túl rövid se azért, hogy annyira azért essen szét, hogy fel lehessen építeni valami újat.
Uh-huh. Beszéljünk egy kicsit akkor szervezeti változásokról, mert az is olyan, hogy hát egy olyan gyorsuló világban élünk, ugye minden cég arról szól, hogy automatizálunk, hatékonyságnövelés, most már itt van a mesterséges intelligencia, tehát mintha egy ilyen ringrisprére ültettek volna föl mindenkit. Tudunk ehhez adaptálódni egyáltalán emberként ezzel a kőkorszaki idegrendszerrel? Lehet ehhez?
Hát szerintem lehet. Meg kell ismerni, hogy ez pontosan mit jelent, és itt a cégeknek a felelőssége óriási.
Mert jó, hogy ezt mondod, igen.
Tehát, hogy miért is van szükség erre a változásra? Mi a víziója annak a szervezetnek? Mit hoz majd mást az, hogy bevezetnek új rendszereket, robotokat, RPA-kat, folyamatokat? Tehát mit fog ez jelenteni annak az egyénnek, aki abban a szervezetben dolgozik? Nagyon lényeges az, hogy aki esetleg eddig Excel-en dolgozott, és majd ez a változás után neki nem Excel-el kell dolgozni, hanem egy teljesen új, digitalizált rendszerben, ő neki egy fontos, hogy azt, amit ő el tudott itt végezni, azt el tudja ott is végezni. És amikor azt mondják, hogy be lesz vezetve, ő nem tudja, hogy ez hogy működik. Uh-huh. Tehát neki egyetlen egy fontos dolog, hogy ő biztosítva legyen, hogy ő erre képes lesz, és ez a szervezetnek a felelőssége, hogy ez feltárja. És itt jön megint be az a kép, hogy kinek milyen a kapcsolódása a változáshoz.
És ez vezetői felelősség alapvetően, mert nagyon sok, tehát a tréningeden jöttek föl ezzel kapcsolatban indulatok, hogy ugye hát a vezető csak kinyomja a feladatot, hogy ide kell ezek a célok, és kész, nincs mellé téve segítség. Ez csak egy vezetői feladat ennek a, tehát ennek a, hogy mondjam, a kommunikációs része az, hogy értsük a folyamatokat, az, hogy nekem ez miért lesz jó, megtaláljuk. Hogy van ez az összjáték?
Ugye meg tudjuk különböztetni, mekkora az a cég. És ez már tudunk következtetni arra is, hogy a cég nagyságával kapcsolatosan mennyikora tapasztalat lehet abban a cégben a változásról. És lehet, hogyha egy családi vállalkozásból kinőtte magát hirtelen mondjuk 100 főre az a cég, nem biztos, hogy megvan az a tapasztalat, hogyan lehet ezt a változást úgy lekezelni, hogy a szervezet szintjén ezt a támogatást nyújtsa. Tehát lehet, hogy a vezető pont azt fogja mondani, hogy erre fogunk menni, ezt a rendszert fogjuk bevezetni,
és kész.
És ott fog döbbenten ülni az a beosztottja, akinek majd másképp kell dolgozni, és azt se fogja tudni, hogy ő hogy fog oda kerülni. De lehet, hogy van egy óriási cég, ahol meg megvan a tapasztalás, de ott is lehetnek nehézségek. Tehát, hogy nem csak a vezető feladata. Tehát ez egy szervezeti feladat, és nagyon lényeges, hogy a vezető tudja, hogy kire számíthat. Ki az a csapat, akire számíthat. Ki az, aki tudja támogatni ezt a változást. Emellett kell, hogy legyen egy olyan felelősség, aki a belső kommunikációval foglalkozik, aki a változás kezeléssel foglalkozik, aki az új folyamatoknak a kifejlesztésével foglalkozik. Tehát ez egy nagyon komplex feladat.
És mi munkavállalóként, mondjuk egy szervezeti változásnál, mi az, amit féltünk leginkább? Mert én nekem ez jön mindig, hogy valamibe kapaszkodunk, valamit féltünk, de hogy mit? Hogy képes leszek-e a megváltozott körülményekben, is tudom-e azt hozni, amit eddig, vagy mi
így
a
van,
fő motivum?
Hogy én hozzá tudok járulni úgy a szervezet értékeihez, fontos leszek, része leszek, és hogy meg tudom-e csinálni, tehát teljesíteni tudom-e a feladataimat. Tehát ez egy nagyon fontos rész, vagy hogyha nekem ambícióim vannak, akkor eddig láttam, hogy én hogyan tudok majd érvényesülni, de egy megváltozott kultúrában, szervezeti kultúrában, egy megváltozott struktúrában, lehet, hogy már nem látom, hogy milyen lehetőségeim vannak, és én szeretném látni. És ez nagyon lényeges, hogy főleg, hogyha nagyon tehetséges munkatársokról van szó, hogy ha ezt nem látják, akkor ezt nagyon gyorsan kell kezelni a vezetőnek, hogy ők megtalálják a saját útjukat a szervezeten belül.
Woodrow Wilson amerikai elnöknek volt egy mondása, hogy ha ellenségeket akarsz szerezni, akkor vezess be valami változást. Most ez jutott eszembe róla, hogy tényleg, hogyha bármilyen pici változás is van, azért olyan nincs, hogy mindenki azonnal mellé áll és támogatja.
Nincs.
Tehát, hogy ez is teljesen normális dolog.
Így van. Sőt, a stakeholderek között is lehet olyan, aki nem fog hozzáállni, és a stakeholdernek nagyon fontos szerepe van. A szponzoroknak is nagyon fontos szerepe van egy változásban. Sőt, hogy mennyire formális, mennyire informális ez a változás, ez mind hozzájárul.
És mondtad, hogy nagyon jó változást is láttál, vagy így végig menedzseltél. Az mitől volt jó? Tehát vannak ilyen pontok, amitől azt lehet mondani, na ezért jó egy változás. Ezért.
Azért volt jó, mert arról a változásról, ami következni fog, annó, ami következett, az az ember is tudott, aki a ranglétrán a legalacsonyabb szinten volt.
És elég tudni róla?
Tehát tudott róla, hogy mi fog történni. Aha. Ez az egyik. A másik pedig, amiért nagyon jó volt, azt felismerték, hogy rengeteg kreatív ötlet jöhet, amit érdemes kiaknázni, és olyan workshopokat szerveztek, hogy megadták mi a felülről lefelé a célkitűzés, mit szeretnének elérni, és minden szintről bevontak embereket, és közösen dolgozták ki, hogy én mit gondolok, hogy lehetne másképp csinálni. Tehát az volt a fókusz, hogy mit lehetne másképp csinálni. És hihetetlen ötletek jöttek elő, és ha ilyen ötletelés van, és ilyenre megnyitja a kapuit egy szervezet, akkor meg is kell valósítani. Mert hogyha megengedi ezt, és ez egy zseniális dolog, és ha nem lesz bevezetve, akkor nagyon aláássa a bizalmat. Mert úgy érzik az emberek, hogy csak használták őket, csak manipuláltak, csak azért, hogy a változás jobban elfogadják. De ennél a szervezetnél fantasztikus. Tehát például a titkárnők olyan újításokkal jöttek, hogy azonnal bevezettek globálisan. És ez volt egy belső kommunikáció, ki is lett emelve, el lettek ismerve, és egy olyan szervezeti kultúrát hoztak létre, hogy a változáshoz hozzá lehet járulni. Befolyásolni tudják, hatni tudnak rá. Tehát ahogy az elején is mondtam, ez egy nagyon lényeges dolog. Ez az egyik. A másik, amit láttam, hogy volt külön egy kommunikációs kultúraváltó csoport, akik külön azzal foglalkoztak, hogy két külön nagy mamut cég, és az soha nem fog ugyanolyan kultúrával, szervezeti kultúrával működni, hogyan lehet legjobban integrálni ezt a két szervezeti kultúrát. És ami nekem nagyon szimpatikus volt, hogy mind a két szervezetnek volt saját rendszere, és ahelyett, hogy az egyik bekapta volna a másikat, és rányomta volna, hogy most ezzel fogunk dolgozni, mind a ketten azt mondták, hogy elengedjük, amink van, és közösset építünk. Ennek akkora ereje volt, és ennek én részese voltam, és ez fantasztikus volt, és nagyon jó rendszer épült. Tehát a szervezeti kultúra nagyon lényeges, hogy hogyan befolyásoljuk.
Meg a kommunikáció. Meg kicsit, a kommunikáció. Beszélsz, vagy ahogy beszélsz róla, tényleg, mint egy jó házasság, hogy ketten összeállnak, és akkor ez a kommunikáció is milyen a jó kommunikáció, be oda-vissza, tehát én tudok az érzéseimről is beszélni, vissza tudok kérdezni a kétségeimet, és nem egy-egy oldalú, vagy egy irányú, hogy így ez van. Lesz, ezt csináljátok, kész, ide jutunk el, hanem két oldalú dolog.
Így van, így van.
Úgyhogy ez nagyon fontos. És mikor eredményes egy változás egy szervezetnél mondjuk? Mire süthetjük rá, hogy na, ez egy jól sikerült változás volt, azon túl, hogy a folyamatban látod, hogy szépen lemenedzselt, mindenki tudta és hozzáadott, hogy elértük a célt, attól eredményes egy változás, hogy mitől?
Hát elsősorban elérte a célt, így van, ez nagyon fontos. Tehát, hogy lehet, hogy nem, tehát a változás során, ami szintén nagyon fontos, hogy lehessen rugalmasan módosítani, mert bármi változhat, a változás folyamata során is. Igen. Lehet, hogy olyan külső körülmények fognak változni, ami muszáj beépíteni. Tehát lehet, hogy amikor elérünk oda, ahova szerettünk volna, ez kicsit más lesz, de elértünk. Ez az első dolog. Kettő, mennyire követik az emberek ezt a változást, mennyire elégedettek, mekkora a stressz szint, mekkora az elköteleződés szint. Tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy folyamatokat vezetünk be, nincs olyan rendszer a világon, ami a szervezeti kultúrát meg tudja oldani. Nincs. Tehát, hogy ez a kettő együtt kell, hogy működjön. Tehát az emberek értik a változást, tudják kezelni a változást, aszerint működnek, még akkor is, ha még kezdeti fázisban vannak, és látják a saját helyüket a szervezetben.
Tehát egy ilyen plusz összegű játszma legyen a végén, mindenki valamit nyerjen, de azért vannak itt is, akik lemorzsolódnak, gondolom, tehát nem mindenki tud menni egy-egy ilyen változásra, és ez is rendben van.
Igen, ez is rendben van.
Erősíts meg.
Így van.
Azt mondd meg nekem, hogy mennyire fontos egy változásnál, akár egy ilyen szervezeti változásnál, a sikerek, a mérföldköveknek a megünneplése.
Na, ez a pirosnak nagyon nehéz. Okay. Ugye, aki nagyon domináns piros vezető, nem biztos, hogy meg fogja ünnepelni, mert neki mi a fontos? Az, hogy minél előbb eljutni a célhoz, és inkább azt fogja nézni, hogy mit kell még javítani, hogy minél előbb oda jussunk. Pedig óriási jelentősége van. Ugye itt a pozitív visszajelzés, hogy ezt nagyon jó megcsináltad, ez mekkora eredményt, és hogy ezek a mérföldkövek pont ezért fontosak, hogy elismerjük, hogy idáig eljutottunk, ezek teljesültek, ezek működnek, erre már rá lehet építeni a következőt. Tehát egyrészt egyfajta tudatosság annak, hogy haladunk, hogy ez nem olyan légüres térbe vagyunk, és ki tudja, hogy hol vagyunk, meg mennyit tettünk meg. Tehát egyrésztben, hogy tudjuk azt, hogy hol tartunk, mennyit tettünk meg, mérjük, és elismerjük, és örülünk neki, és utána megyünk tovább.
És ez egyéni szinten is fontos, tehát nem nagyon. Csak a vezetőként, hanem ha mi viszünk végig egy változást, akkor is nagyon fontos megállni. Ugye nagyon sok ember panaszkodik arról, hogy ugye mondjuk, hogy az eredményeknek a feltérképezés és bemutatása nagyon fontos, akár egy sima munkahelyváltásnál is, de ha valamit lépni akarsz, akkor is muszáj, hogy ezeket fel tud sorakoztatni, és nagyon sokan mondják, hogy de nekik nincsenek eredményeik, ők csak úgy csinálták a dolgukat, nem tudom, 20 éve, mert nem értenek semmihez, hogy ez nem igaz, és ebbe akkor...
Ez az ő igazsága. Tehát ugye, amikor valakivel dolgozunk, az ő igazságával dolgozunk, még akkor is, hogy nem az a realitás.
Igen.
És itt valóban nem ez a realitás, mert lehetetlen, hogy valakinek ne legyen értéke, lehetetlen, hogy valaki ne érjen valamit el az életébe, és ennek a tudatosítása nagyon fontos. Azok az emberek, akiknek kevés volt a visszajelzés, azok az emberek, akik hoznak egy bizonyos ilyen hátteret a múltjukból, hogy sohasem volt elég, amit letettek, akkor lehet, hogy egy olyan működés alakulhat ki náluk, hogy mindazt, amit elértek, az természetes. Uh-huh. Tehát annak, hát ez nem egy érték, hanem ez természetes. Tehát erre való rálátás, megváltoztatását érdemes, hogy ez neked könnyen megy, de másnak nem. Uh-huh. Tényleg. Azt hittem, mindenkinek könnyebb megy, mert nekem könnyebb megy. Tehát igenis, ezek nagyon lényegesek. És ez egy út ennek a feltérképezése, hogy mi az a tudás, az a bölcsesség, az a képesség, ami a mi atyunkban ott van, és bármikor elő tudjuk venni és hasznosítani.
Meg ami még eszembe jut, és szintén nagyon gyakori probléma, ez az életkor előre haladt távol a rugalmatlanságunknak egy picit az elvesztése, hogy ugye van ez a mondás, hogy az öreg fát már nehéz, vagy nem lehet átültetni, hogy ebbe, nagyon sokan szeretnek ebbe kapaszkodni, hogy hát én már 50 évesen nem akarok semmiféle változást, nem akarok elköltözni, nem akarok már több rendszert megtanulni, hagyjanak engem békén. Hogy ez azért már ugye eléggé zsákutcának tűnik, tehát jó lenne ez ragaszkodni, de mit tudunk tenni, hogy megkönnyítsük feldolgozni azt, hogy ez nem fog működni, mert nincs már ilyen, hogy 50-60 évesen vége van a változásnak.
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye azt szokták mondani, hogy 50 fölött vagy valaki még egy valami új dolgot létrehoz, vagy pedig elindul pontosan ezen az úton, amit te most mondtál. Tehát ez is egy egyéni döntés. Tehát mi a felnőttek vagyunk, az egyének joga van eldönteni, hogy ő akar-e vagy sem, és a szervezetnek is joga van eldönteni, hogy akar-e vagy nem. De kérdésekkel mindenféleképpen, és azokkal a lehetőségekkel tudunk segíteni, hogy mi az, amit ő neki hozhat ez az életébe. Vagy pedig megpróbáljuk megérteni, hogy mi van e mögött, a rugalmatlanság mögött.
És mit érdemes fejleszteni, mondjuk, hogyha én tudom, hogy egy picit ilyen típus vagyok, még nem vagyok ott, tehát még van néhány évem, amíg elérek eddig. Vannak olyan tréningek, készségfejlesztők, amivel ezt a fajta rugalmasságomat picit tudom?
Abszolút. Abszolút. Tehát az, hogy pontosan kilépni a komfortzónából, mert itt arról beszélünk, nagyon bekövesedett az a komfortzóna, és hogyan lehet abból kilépni. És egy közösség ebbe óriási támogatást tud nyújtani. Tehát lehet, hogy olyan közösséghez érdemes, olyan tréninghez, vagy olyan klubhoz érdemes csatlakozni, ahol pont ezeket a képességeket tudják erősíteni egymásban, hatnak egymásra. Uh-huh.
Nagyon köszönöm akkor, így összefoglalva, amit mondtál, ezt a sok-sok mindent, hogy ez egy tréning témája, tehát nagyon nehéz mindent idehozni, de amit mi is nagyon sokszor mondunk, akár a karrierváltással kapcsolatban, hogy ez a változás, ez megúszhatatlan, tehát nem nagyon tudunk kiszállni belőle, a tempó is egy őrület, de amit lehet benne csinálni, ez a magunknak a kondicionálása hozzá, akár tanulással, önfejlesztéssel, megnézni egyáltalán, hogy merre felé változnak a dolgok, biztonságos terepbe, akár a mentorklubon belül a tréningeknek a megismerésével, csak azért, hogy a lehetőségeinket szélesítsük, hogy legyen mibe kapaszkodni, és ez egyfajta biztonságérzet. A másik, amit szeretnék a végén még ide tenni, nagyon végigvent a beszélgetésen, és végig kialudtam, hogy az érzelmeket ne akarjuk kivonni a változásból, mert az egy öngól. Tehát valamelyik nap hallgattam egy beszélgetés életmódváltással kapcsolatosan, és ott is az volt a konklúzió, hogy az evésből sem, az életmódból se lehet kivonni az érzelmi részeket. Tehát ha nekem valami fontos, mert érzelmileg nagyon mozgat, azt meg kell élni, azt ki kell tudni beszélni, azt helyére kell tudjam tenni, és a változásnál ugyanezt. Ezt a két gondolatot én nagyon elviszem most magammal, remélem, hogy ti is nagyon sok jó gondolatot visztek magatokkal, és én még egy könyvajánlót is hoznék, mert idefelé jövet, pont hallgattam egy beszélgetést, és Dr. Spencer Johnsonnak van a Hová lett a sajtom című könyve, vagy Hová tűnt a sajtom című könyve, ami a változásról szól. És óhatatlanul, tehát pont arról volt benne szó, hogy mi emberek hogyan reagálunk a változásra, természetesen ellenállóan segítséget várunk kintről, és nagyon humoros formában tárgyalja ez a könyv, nem tudom, ismered-e, vagy szoktad-e ajánlani, ezt nektek is nagyon ajánlom, és nagyon köszönöm a tréningedet is, hogy részt vehettem, és hogy ilyen sok hasznos dolgot mondtál itt nekünk, gyere máskor is.
Köszönöm szépen, és sziasztok! Örülök, hogy itt voltatok velünk, és remélem, hogy kaptatok olyan ötleteket, amit el tudtok vinni, és hát nagyon élveztem a beszélgetést. Köszönöm szépen!
Köszönöm nektek pedig a figyelmet. Aki még nem iratkozott fel a csatornáinkra, az tegye meg. YouTube-on, Spotify-on, Instagramon, Facebookon, mindenhol ott vagyunk, találkozunk legközelebb, és ha változásban vagytok, akkor pedig nagyon sok sikert és kitartást kívánunk nektek innen is. Sziasztok!
Sziasztok!